Magának elhiszem, de mi történt azután? Winter és csoportja lefolytatták a pótnyomozást. Elutaztak Norvégiába, Olaszországba, Svédországba. Sajnos sok újat nem tudtak meg. Legalábbis olyat nem, ami segített volna. Barelli kisasszonnyal kapcsolatban például mit állapítottak meg? Hát, Winter szerint nem volt könnyű ügy. Barelli nem barátja a rendőrségnek, Winter meg a mafiának. Végül azért mégiscsak szót értettek. Gyanítom, hogy Barelli emberei akkor már évek óta járták a világot a lány után, minden eredmény nélkül. Barelli végül is belátta, jobb, ha rendőrségre bízza a dolgot. Ez volt az utolsó esélye, hogy visszakapja a lányát. Nos, Anna Lisa, Barellivel a következő a helyzet. Fiatal, 18 éves lány volt, és ha a fényképeknek és a szemtanúknak hinni lehet, csodaszép. Igazi déli mediterrán szépség. Jegyben járt egy Barbieri nevű fickóval, akit az apja választott ki számára. A fickó jóképű, bajuszos, lenyalt hajú, és ráadásul nagy szerelem dühöngött közöttük. Az apai választás és a szerelem egybeesett. A fiatalok boldogok voltak, kitűzték az esküvő napját is, aztán vagy három hónappal az esküvő előtt Anna Lisa húgát, Franciszkát megölték. Méghozzá véletlenül. Palermóban? Véletlenül. Belekeveredett egy utcai lövöldözésbe, nem őt akarták kinyírni. Kószagolyók találták, és ettől kezdve Anna Lisa megváltozott. Fejébe vette, hogy ő a felelős húga haláláért. Vele kellett volna mennie ugyanis valamilyen nagynénihez, de Anna Lisa az utolsó pillanatban lemondta a látogatást, mivel Barbieri elhívta moziba. Olyannyira felelősnek érezte magát a történtekért, hogy búskomorságba esett. A jegyzőkönyv szerint elveszítette az életkedvét. Úgy érti, hogy nem akar többé Barbieri felesége lenni? Erről konkrétan nem volt szó, nem mondta vissza házasságot, nem is nagyon tehette volna apja ellenére, de nem is érdekelte többé a dolog. Mintha álomvilágban élt volna. Szülei egyik orvostól a másikhoz cipelték, aztán egyszerre, mintha a gyógyulás jelei mutatkoztak volna rajta. Ismét mosolygott. Csak nem egészen úgy, mint eddig. Mintha kicsit földön túli lett volna mosolya. Ne vicceljen! Csak azt mondom, amit Winter jelentett. Gyakran eltűnt hazurról, senki nem tudta, hogy hová. Apja emberei eleinte még megpróbálták követni, alig hanem a jó Barbier is, de a lány észrevett és megfenyegett, hogy öngyilkos lesz, ha nem hagyják békén. És a kemény, kegyetlen Barelli nem tehetett más, lenyelte a békát. Inkább három deli utódlása termett fiával törődött. Ekkor tett Miss Barelli egy megjegyzést a szobalányának, ami végül is a többi hat mellé sorolt az ügyét. Egy alkalommal ugyanis azt mondta, hogy ezután már minden jó lesz, mert ő holdanyóhoz tartozik. Holdanyó gyermeke, vagy ilyesmi. A szobalány nem tudta pontosan reprodukálni a szavait. Megfoghatatlan. Minden esetre furcsa. A nyomozás végző olasz kollégáknak is feltűnt, és megpróbáltak nyomra akadni. Mondanom sem kell, hogy hiába. Feltúrták a nyilvántartásaikat, de semmiféle holdanyóra nem tudtak rátalálni, csak mellékesen jegyzem meg, hogy az Interpol lényegében ugyanezt tette, és ugyanezzel az eredménnyel. Feltűnt egy fantom, és senki nem tudta, hogy mi az. Néhány hetes nyomozás után a rendőrség lezárta az ügyet. Palermóban könnyen megy az ilyesmi. A rendőrfőnök meg volt győződve róla, hogy személyes bosszúról van szó. Barelli valamelyik konkurense tüntette el a lányt, hogy megzsarolja Barellit. Ki tudja? Csak hogy a zsarolók nem jelentkeztek, igaz? Igen. Ezért aztán Barelli is, és a rendőrség is úgy gondolt, hogy a lány meghalt. Talán véletlenül. Talán nem úgy sikerült a fogságba esése, hogy eltervezték. Megsérült és belehalt a sérüléseibe. Akkor visszaadták volna a holttestét. Vagy igen, vagy nem. Lehet, hogy beton tömbbe zárva nyugszik valahol a szicíliai partok mentén. Legalábbis így képzelték el. Hogy viselkedett Barelli, amikor tudomására hozták holdanyót és a pótnyomozást? Sehogy. Azt hitt a rendőrség a lány eltűnésének ürügyén, az ő dolgai után szaglászik. Egy svéd lányt is említett. Gudrun Ekman? Nos, ő egészen más volt, mint a honfitársai atyám. Gudrun Ekman úgynevezett jóházból való svéd lány. stockholmi egyetemi hallgató. Apja az Ekman villanyborotvagyár vezérigazgatója, kifejezetten gazdag ember. Anyja Louise Ekman háztartásbeli. És gyakorló alkoholista. A szülők és a lány viszonya, hogy is mondjam, csak semmilyen sem volt. Nem hiszem, hogy szerette volna bármelyiküket is. Sőt, az anyjától kifejezetten viszolygott. Ami nem is csoda, hiszen Ekman néha a pohár fenekére nézett, ami pedig naponta megtörtént vele, enyhén szóval furcsa dolgokat művelt. Mesztelenül sétált az utcán például. Több alkalommal eljárás is indult ellene botrányos részegség miatt. És Gudrun? Ő nem ivott, néha egy-egy pohár sört, diák rendezvényeken semmi egyebet. Egyébként a jogi karon végezte a tanulmányait, igen jó eredménnyel. Második év végén kitüntetés is kapott. A következő évben végzett volna. Amikor is eltűnt. Nyoma veszett, és majdnem minden előzmény nélkül. Majdnem? Hát igen. A pótlólagos nyomozás kiderítette, hogy azért az ő esetében is történt egymás, mielőtt végleg kámforrá vált volna. Eltűnését megelőző hetekben Ekmanni állapot rosszabbodott. Akárcsak a lány tanulmányi eredménye. A kettőt akár összefüggésbe is hozhatjuk egymással. Mit ért az alatt, hogy rosszabbodott az állapota? Egyre többet ivott, és egyre furcsábban viselkedett. Megtörtént, hogy a férje pisztolyával kilőtt az ablakon, s majdnem eltalálta a szemetes embert. Az a veszély fenyegette, hogy zárt osztályra utalják. Azt mondta, hogy a lány tanulmányi eredménye is romlott. Egyenes összefüggésben anyja állapotával. Figyelmetlen volt és szétszórt, ami korábban nem volt jellemző rá, sőt, nagyon is céltudatos embernek tűnt. Hogy jön ide Holdanyó? Úgy, hogy Gudrun Ekmannak volt egy barátnője. Mondhatnám testi-lelki jó barátja, bizonyos Ella Johansson, ugyancsak egyetemi hallgató. Nos, a nyomozás során az is kiderült, hogy Gudrun röviddel, úgy néhány héttel azelőtt, hogy eltűnt volna, nagyjából anyja állapotának a rosszabbodásakor, figyelje az összefüggéseket, új barátra tett szert, ami Ella Johanssont féltékenyé tette, és bizonyos mértékig gyanakvóvá is. Férfi vagy nő volt az új barát? Johansson kisasszony semmit sem tudott róla. Azt vallotta, méltóságán alulinak tartotta, hogy leselkedjék Gudrun után. Kár, hogy nem tette meg mégis. Valóban kár. Minden esetre Johansson kisasszony egyszer szemrehányást tett neki, akkor, amikor Gudrun Ekman valamilyen dolgozata rosszul sikerült. Johansson szemére hányta Gudrunnak, az utóbbi időben elhanyagolja őt is, tanulmányait is. Ekkor hangzott el közöttük a néhány kritikus mondat. Ella Johansson száján ugyanis kiszaladt, hogy bizonyára új barátja, vagy barátnője van Gudrunnak. És most figyeljen, atyám! Gudrun Ekman szó szerint a következőket mondta. Igen, van valakim, aki megszabadít ettől a pokoltól. Én már Holdanyóhoz tartozom, az övé vagyok mindörökre. Ennyi. Ez úgy hangzik, mintha valami szekta esetleg éppen a Hare Krishna mozgalom szippantotta volna magához a lányt. Erről később, atyám. Most még röviden egy harmadik eltűnési esetről. Priscilla Finley. Néger kislány New Yorkból, a Harlem közepéből. A legsötétebb nyomorban élt, anyját nem ismerte, apjával és számos testvérével lakott együtt egy düledező, kiégett épületben. Bizonyára látott már ilyet, másutt nem, hát a televízióban. Láttam. A papa és a nagyobb gyerekek gyaníthatóan kábítószer kereskedelemből éltek, bár soha nem érték tetten őket. A lány iskolába járt, ha járt, sokkal szívesebben látogatta az utcai galerikat, mint az órákat. Tagja volt egy bandának, a veszett ninzsák gyülekezetének. Neki is volt egy barátja, bizonyos David Osborne, Puerto Rico-i. Az ő vallomása nyomán került a lány kartotéki a másik hat közé. Amennyiben azt vallott, hogy Priscilla eltűnés előtt körülbelül 3 héttel megszakította kapcsolatait a ninzsákkal, és hosszabb, rövidebb időre eltűnt Osborne szem elől. Osborne dúlt, fúlt, és azt gyanította, hogy a lány felcsípte valami pénzes, fehér pasas. Többször is megpróbálta követni, de Priscilla észrevette, és hazament. Egyszer aztán, a lány eltűnés előtti héten, komoly szóváltása került sor köztük. Osborne felpofozta a lány. Priscilla bőgött, és azt ordítozta, hogy semmi köze hozzá Osborne-nak, ő már holdanyóhoz tartozik, és az ő oldalán találta meg az örök boldogságot. Így mondta? Örök boldogságot? Szó szerint. Ekkor kezdődött a nagy munka. Winterék nekiálltak feldolgozni az összes 5 éven belül eltűnt európai férfi nyomozati anyagát is. Minden aktát átnéztek, hogy előfordul-e valamelyikben holdanyú neve. No, és előfordult? Ne, egyetlen egyben sem. Tehát holdanyú csak nőkre vadászik. Úgy látszik, mert az ellenkezőjét sem lehet 100%-osan kizárni. Adva volt tehát 7 eltűnés, adva volt holdanyó. A következő kérdés az volt, hogy hová tűnhettek a lányok. A párizsi központ nemzetközi szakértőkből álló tímet hozott össze a lehetséges megoldások kidolgozására. Az első elképzelés mindjárt az volt, amire ön is célzott, hogy tudnék valamilyen szektához csatlakoztak. Ez tűnik a legkézenfekvőbbnek. Kétségkívül csak, hogy a szektákkal foglalkozó szakértők határozottan kijelentették, hogy sem holdanyó, sem pedig hold szekta nem létezik. Körülbelül 10 000 különféle szektáról és csoportocskáról van nyilvántartásuk, de ezek között nem szerepel semmiféle holdanyó. A másik lehetőség leánykereskedelem. Elcsalták őket valahová, aztán eladták egy nyilvános háznak. Tudom, nagyon beteg feltételezés, de mégiscsak fel kellett vetni. Őszintén szólva, senki nem hitt benne komolyan. Egyik lány sem olyan, aki hajlandó lett volna belemenni a prostitúcióba. Gudrun Ekman például az első adandó alkalommal megszökött volna. Hát, ha nem adódott ilyen alkalom, lehetetlen. Nem a középkorban élünk, hol vannak már a régi békés 30-as évek, amikor a közel-kelet bordélyházaiban nyomtalanul fel lehetett szívódni, mióta az iszlám reneszánszát éli, lőttek a kupiknak. Tehát ez a lehetőség kiesik. Bár maradt a lelkünk mélyen bizonyos kételj, tudja, a lányok valamilyen nagyon szépek voltak. Mind a 7. Komoly siker reményében indulhattak volna a legigényesebb szépségversenyen is. És ami a legfurcsább, nekem úgy tűnik, hogy sajátos típusokat testesítettek meg. Ezt hogy érti? A svéd lány tipikusan svéd szépség, hosszú szőkehajjal, hosszú lábakkal, icipicit szeplős arccal, nagy kék szemekkel, erős formás mellekkel. Ha megkérhetném, mellőzze a részleteket. Pardon, bár ez is a nyomozáshoz tartozik, szóval Barelli kisasszony tipikusan olasz volt, középtermetű, fekete szemű, stb. És ugyanez vonatkozik a többiekre is. Nem tudok szabadulni a gondolat, hogy mégiscsak van valami összefüggés szépségük és eltűnésük között. Volt még egyéb feltételezés is. Néhány. Ezek azonban, hogy úgy mondjam, meglehetősen merészek voltak. Valaki felvetette például, hogy a lányokat és belső szerveiket eladták egy titkos szervbanknak átültetésekhez. Miért kellettek ahhoz szép lányok? A veséjük ugyanolyan, mint a nem szépeké. Hát ez az. De ismétlem, ezek csak olyan kétségbe esett ötletek voltak. Meg az, hogy esetleg ufók rabolták el őket. Pillanatnyilag itt tartunk. Fogalmunk sincs róla, hogyan tűnhettek el. És főleg miért? Maga mégis itt van. Burmában, nem de bár. Csak ugyan, de mondom tovább. Ezután engem is bevontak a nyomozásba. Az volt a feladatom, hogy próbáljon megkideríteni, ki lehet holdanyó. Puff neki! Ha ezt tudnánk, nem lenne ügy. Nem ilyen egyszerű a dolog. Arra gondoltunk ugyanis, hogy holdanyó felvetnév, és valamire utal, érti? Hát attól tartok, nem igen. Tételezzük fel, hogy holdanyó mitikus alak. Nyilván valamiféle funkciója csak van valamilyen mitológiában, hitvilágban, folklórban, akárhol. Ha rá tudnánk jönni, hogy eredetileg ki volt, talán közelebb kerülnénk a megoldáshoz. No. És?
közelebb kerültek?
Őszintén szólva nem igen. Van ugyan valami. Tudja, nem csak a bogarakhoz értek, hanem a dél-kelet-ázsiai kultúrákhoz is. Nekem jutott hát a megtisztelő feladat, hogy megpróbáljam felkutatni Holdanyót. Megtalálta? Hallgasson ide. Ismeri ezt a dalt? Megköszörültem a torkom, és halkan, nága nyelven énekelni kezdtem. Én hol megszülettem, a világra jöttem, lássátok sugárzó fényemet, jöttem, hogy vigyázom, felragyogjak én is, mint Holdanyú fényes arca a dzsungel felett. Mi ez? Várjon csak! Van egy második verszaka is. Megszülettem végre, nézzetek az égre, nézzétek tündöklő lényemet, jöttem, hogy óvjak, s úgy ragyogjak én is, mint Holdanyú fényes arca a dzsungel felett. Sőt, egy harmadik is. Előzöm a halált, legyőzöm a halált, lássátok tündöklő lényemet, felkeltek újra, a bíborcol a hajnal, mint Holdanyú fényes arca a dzsungel felett. Mit szól hozzá?
Furcsa,
motyogta. Hol találta? Hát nem volt könnyű. Miss Lagbudi, a nága folklór, kiváló ismerője talált rá Washingtonban. A tartalma kisé homályos. Egy bizonyos Wetterfield gyűjtötte körülbelül 20 évvel ezelőtt ezen a környéken. Szerinte indiai eredetű. Maga beszélt Wetterfield-del? Meghalt 5 évvel ezelőtt.
Az ördögbe is.
Nehogy azt mondja, hogy itt nága földön a borotvával vágták el a torkát. Dehogy is, oda haza ágyban párnák közt ért a vég. 80 éves volt. Egy rejtélye legalább kevesebb. Ezután mit csinált? Tűvé tettem a szakirodalmat, hogy megfejtsem a dalt. Aztán találtam valamit. Őszintén szólva, fogalmam sincs róla, hogy ide tartozik-e, de nem tudom. Tudja, mi a Mahabharata? Hogy ne tudnám? Hőkölt hátra sértődötten. A Mahabharata az indiaiak nagy nemzeti éposza. Csak nem azt akarja mondani, hogy